ami életre kell. T-Rádió.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, én Fáradi Fruzsina vagyok, ez pedig itt a Kitéve című műsor. Technikusunk a mai napon is Zentai László lesz. Mindig mondom ugye, hogy letérünk a járt útról, de azt kell, hogy mondjam, hogy a mai napon egy elég nagy kanyart tettünk, és így érkeztünk meg az Aggteleki Nemzeti Park területére, Jósafőre. Hát nagyon sajnálom, hogy nem tudok képet csatolni a rádió műsorhoz, ugyanis jelenleg egy zöld dombok között megbúvó mesebeli kisfaluban vagyunk. És a tájban gyönyörködve itt van velem beszélgető partnerem, aki nem más, mint Bacsú Zsolt, az Aggteleki Nemzeti Park közönségkapcsolat és marketing osztályvezetője.
Köszöntöm a műsorban.
Üdvözlöm a hallgatókat.
Örülök, hogy meg tudtuk ezt így oldani. Előre is elnézést kérünk azért, hogyha esetlegesen nem olyan a hangfelvétel, mint amilyennek lennie kellene. Mit kell tudni, hogyan alakult ki ez a nemzeti park? Tehát próbáltam utána nézni, de azért eléggé bonyolult volt ennek a kialakulása. Tudna nekünk erről egy kicsit mesélni?
Így van, ez egy nagyon hosszú folyamat volt, hiszen adott volt az a barlangvilág, ami a fő jellegzetessége és a leginkább védett része ennek területnek. Már az őskor óta használták különböző célokra ezt a barlangvilágot az emberek. Ugyanakkor a védett terület alapvetően először, mint tájvédelmi körzet funkcionált, és 1979-ben vált bioszféra rezervátummá, ami már egy kiemeltebb státusz, hiszen ebben a formában már az adott területnek a természeti értékeit igyekezett megőrizni eredeti állapotában, ezért is nevezik a rezervátumnak. És miután ez a védettség kialakult, igazából már csak egy állami biztosítási aktus volt az, hogy 1985-ben parlamenti határozattal nemzeti parkká nyilvánították, ekkor alakult meg maga az igazgatóság is, és innentől kezdve számítjuk a nemzeti parknak igazából a történetét. Viszont tudnunk kell, hogy ez, mint nemzeti park, nagyon eltér a többi magyarországi nemzeti parktól, hiszen itt alapvetően nem a tájértékeket sorolják védettség alá, hanem az élettelen természeti értéket, magyarul a karsztot, illetve a barlangvilágot. Maga a nemzeti park, az a Sajó és Herned által bezárt, és az országhatár által bezárt háromszög, ez egy 20 000 hektáros védett terület. Ez maga az Aggteleki Nemzeti Park, viszont a Aggteleki Nemzeti Park igazgatóság, mint olyan, egy működési területtel bír, amihez hozzájön még az Zempléni térség. Tehát ilyen módon gyakorlatilag egy jól nagyobb területről beszélünk.
Mi a különbség a természetvédelmi terület meg a nemzeti park között? Minden nemzeti park természetvédelmi terület, de nem minden természetvédelmi terület nemzeti park.
Így van, ezek csak igazából aláskerülő rendeltségi viszonyok, ahol védendő táj, illetve növény vagy állatvilág van, vagy geológiai érték, és ezt gyakorlatilag egy szakhatóság eldönti, hogy ez egy védendő terület, akkor az ide tájvédelmi körzet, és igazából, hogyha ez már besorolható egy nemzeti parkon belülre, akkor gyakorlatilag nemzeti parkhoz tartozó terület, és ilyen módon tervétel körzetekből és területekből áll össze egy nemzeti park.
De ugye elég nagy területről beszélünk, azért rengetegen élnek itt. Az itt élők mennyire vesznek részt a tájegység értékeinek megőrzésében?
Hát én azt mondom, hogy az úgymond józan paraszti észre mindenki igyekszik a saját élőhelyét megóvni, és ami ezen túlmegy, ami esetleg az ő egyéni érdekeit mondjuk sérti, viszont védendő mindenképpen egy magasabb szempontú irányelv alapján ott a nemzeti parknak, mint hatóságnak, bár hatóság gyakorlatilag jelenleg nincsen, de mindenképpen mind ezzel megbízott felelős szervezetnek kell fellépnie. Tehát ilyen módon vannak is súrlódások, ez előfordul nyilván az egy egyéni vállalkozó valaki az adott területen próbál gazdálkodni, és minden segítséget is megadunk, de nyilvánvalóan ezeken a területeken, ami a magterület, például Jósafő, Aggtelek, itt elsőrendű szempont a természetvédelem. Tehát, hogyha van egy kiemelt, de fokozottabb védett terület, vagy egy növényfaj, növénytársulás, az mindenképpen elsőbséget élvez még egy gazdálkodással szemben.
Magammal hoztam egy könyvet, amelynek a címe a Varázslatos Karsztvidék, az Aggteleki Nemzeti Park. Ha valamelyik hallgatónak ezt fel kell tenni a figyelmét, amit szerintem egyébként érdemes megnézni, a Szabó Ervin fővárosi könyvtárban megtalálható ez a könyv, és kölcsönözhető. Rengeteg gyönyörű kép van benne, és a borító belső oldalán olvasható, hogy az itt lakóknak áldás is átok. Ez a természetvédelmi terület. Miért átok ez?
Tulajdonképpen erre utaltam az előbb is, igazából vannak bizonyos korlátok, tehát nem lehet korlátlanul bárhol bármit csinálni. Van egy természetvédelmi törvény, ami szabályozza, hogy mi az, ami egy védett területen, vagy egy Natura 2000-es területen megvalósítható, vagy nem. Emiatt sokszor az emberek úgy érzik, hogy a nemzeti park valamilyen módon korlátoz az ő tevékenységüket, de nyilván ez kicsit kívülről, meg felülről nézve az ember azt látja, hogy az ő érdekükben, még az ország, a nemzet érdekében van ez a védelem.
mondjuk Bőzsike nénit miben tudjuk korlátozni? Egy ilyen példát csak úgy el tudjuk képzelni.
Bőzsike nénit szerintem semmiben. Tehát gyakorlatilag, ha valaki például szeretne erdőt kitermelni, vagy szeretne olyan helyen például kaszálni, ahol olyan növénytársulások vannak, amiket nem szabad semmilyen módon érinteni, hiszen vannak ilyen magterületek itt Jósafőn is, ott az ő érdekét ilyen módon korlátoznunk kell, mert vannak olyan területek, ahol be se szabad lépni, tehát az eredeti állapotban kell megőrizni a természetet.
Ez egy hatalmas terület, gondolom a karbantartása azért elég sok munkát igényel, hogy az erdők is tisztán legyenek tartva. Mennyi embert foglalkoztat körülbelül a Nemzeti Park?
Az aktelepi térségben körülbelül olyan 200 munkavállaló van, aki nálunk dolgozik, de ezt nyilván szét kell választani, vannak az úgymond szakfeladatot ellátó kollégák, akik állandó állományban vannak, illetve vannak a közmunkaprogramban részvevő kollégák, akik bizonyos területeken dolgoznak általában nem teljes évben. Tehát nagy területet lefed ilyen értelemben, nem csak területileg, hanem személy számában is. És mivel nagyon sok a feladat, és sok rétű a feladat, ezért ilyen módon az egyes szakfeladatokért, illetve a például gyepkezelésért, illetve legeltetésért egy külön osztály felel, tehát igazából mindenkinek megvan a pontos feladatrendszer, például a Nemzeti Park igazgatósági rendszerben.
És vannak ilyen önkéntes programok, mondjuk, hogy együtt takarítsuk ki az erdőt, vagy valamilyen ilyen megmozdulás, hogy segíteni akarnak az emberek, hogy még szebb legyen ez a környék?
Így van. Van erre országos kampány, és ez a Teszed mozgalom, amit minden évben megszerveznek, és igazából a Nemzeti Park alanyjogon is csatlakozik hozzá, és itt ilyen módon mindenképpen felhívja a környékbeli figyelmet, hogy bárki csatlakozhat. Ez gyakorlatilag ilyen jellegű, hogy a szemetet összeszedjük, illetve tisztítjuk az utak mentét, a tanösvényeket, az erdei ösvényeket. De mi magunk is szervezünk csak a saját dolgozóinknak ilyen értelemben, úgymond ilyen takarító napokat, amikor szeretnénk, hogy mikor a szezon beindulnak a turista, mert azt lássa, hogy valóban őrrel van a természet, és talán ez egy jó példa, hogy ő sem fogja majd később eldobni a saját szemetét és hulladékát.
Ha így járunk, akkor hogy tudunk a legjobban, mondjuk egy turista, hogy tud a legjobban vigyázni erre a környezetre, ne szemeteljünk, ne gyújtsunk tüzet, vagy mi az, amit még esetleg megtehetünk?
Tulajdonképpen, hogyha nem egy lezárt zónáról van szó, hiszen a Nemzeti Parki terület négy fajta zónára van osztva, és ebből az A zóna az, amit abszolút elzárt a külvilágtól, hiszen ez a magterület, amit nem szabad semmilyen módon háborgatnunk. Az összes többi helyen, a tanösvényeken, az ösvényeken, a kijelölt turista utalakon bárki nyugodtan sétálhat, megtekintheti az ott található természeti értékeket. Nyilván az a fő szempont, hogy a meglévő természeti állapotot ne befolyásoljuk. Nyilván ez egy szemlélődéssel, egy sétával, ez nem is fogja semmilyen módon károsítani a környezetet. Aki viszont felelőtlenül tüzet rak ott, ahol nincs kijelölve, vagy éppen tűzgyújtási tilalomban, vagy szemetel, vagy olyan eszközt, vagy anyagot hagy a természetben, ami károsítja, az nyilván az már egy bonyolult és nagyon negatív tevékenység. Mivel az aktelepi barlangot nagyon sokan látogatják, 105-es kategóriáról beszélünk, ezért a tömegturizmus hozza azt magával, hogy gyakorlatilag mindenféle gondolkodású és értelmi szintű és hagynesorban kategóriai ember megfordul itt, és nyilván a tömegturizmusok vannak ilyen hatásai, amiket utólag kell korrigálni, de alapvetően azt mondom, hogy aki Nemzeti Parkban jár és tudatosul benne ez, hogy milyen területen jár, általában vigyáz a környezetére és a természetre.
Említette ezt a mag területet, ezt hogyan kell elképzelni? Annyira lezárt terület lenne, hogy oda csak az ilyen védett állatok, valamint az ilyen védett növények mehetnek be úgymond? Miért lett ez lezárva?
Igazából konkrétan lezárásra nincsen szó, tehát nincsenek kerítések, nincsen semmi módon fizikai legalálva. Egyszerűen olyan településektől távol eső terület, ahová egy eleve nem megy ember igazából, nincs ott dolga, tehát tulajdonképpen nincs ott az ő számára semmi különlegesség. Ugyanakkor az érintetlensége miatt ott az eredeti növények tudnak szaporodni, nincsenek lekaszálva, tehát ilyen módon saját magukat szabályozzák, és ilyen módon a vadon ülő állatok is ott a legnagyobb inkább a saját élőhelyüket.
Én a honlapon láttam, hogy a hiúz megtelepedése az ismét itt elkezdődött, és hogy egyre nagyobb számban fordul elő ezekkel a hiúzokkal, esetleg találkozhatunk egy-egy túra során, vagy ez a mag területben van?
Ez nem annyira területfüggő, alapvetően a vadon élő állatoknak a jellege, illetve a természete az, hogy ő rejtőzködik. Tehát ugye nem csak hiúzunk van, hanem van farkasunk is, ennek a nyomait számtalanszor érzik el, van kollégák, aki csak ezzel foglalkozik, illetve barna medve is előfordul itt is, illetve a bükkben is. De ezzel nyilván az átlag turista nem fog találkozni. Aki esetleg az erdőben több időt tölt, nem csak sétákat, hanem leül, megpihen, szemlődik, elvileg előfordul, találkozhat vele gyakorlatban egy kicsi az esély. Viszont mindenképpen ezt tudni kell, hogy ezek az embertől félnek, nem veszélyesek, és ilyen módon gyakorlatilag szabadon élnek, és ha nem zavarjuk az ő köreiket, akkor igazából alkalomszerűen akár még meg is tekinthetők, hogyha csak nem egy kicsi szerencséje van. Tehát egyébként a farkas és a hiúz projektre visszatérve, ez a kollégánk kutatásokat végez, különböző fotócsapdákkal is tudta fotózni ezeket az állatokat. Erre volt egy konkrét program, és ennek lesz egy bemutatása a Magtárban most hétfőn, tehát 28-án, ahol magát ezt a kutatást be fogják mutatni a kollégák, illetve ez a sajtónyilvános rendezvény, tehát bárki érdekel, akkor nyugodtan ezt már részt tudjon és meg tudja tekinteni.
És egyébként itt a Nemzeti Park területén a vadászatra például van lehetőség?
Igen, ezt jó, hogy szóba hozta valóban. Tudunk, hogy egy részét a Nemzeti Park felügyeli, vannak olyan részek, amiket az Északerdő ZRT, mint az erdőt szabályozó, de profit-orientált cég felügyeli, működtet, dolgozik rajta. Ugyanakkor nagyon nagy a vadállomány. Tehát sajnos azt is mondhatnám, hogy kicsit nagyobb is, mint kellene, hiszen a vaddisznók nagyon nagy károkat tesznek, aminek ugye a kárait, vagy a vadásztársaságnak, vagy a Nemzeti Parknak vállalni kell, attól függően, hogy hol történt ez a károkozás. Tehát ilyen módon létezik az a fajta vadászat, hogy a Nemzeti Parknak a saját vadászai egyénileg, illetve különböző hajtóvadászatok során muszáj irítsa az állományt, hiszen nagyon nagy károkat okoz. Ugyanakkor azok a vadászok, akik szeretnének ilyen módon saját maguk puskavére kapni a különböző állatokat, be tudnak jelentkezni, egyénileg is csoportosan is van lehetőség, hogy úgymond bérvadásztatás történjen, tehát ilyen módon gyakorlatilag nagy vadakra van a kijelölt időszakokban lehetőség vadászni.
A Nemzeti Park a barlangrendszeréről híres, majdnem mindenki a Baradra barlangra gondol, amikor az Aggteleki Nemzeti Parkról hall. Milyen természeti értékei vannak még ennek a területnek?
Hogy egy picit maradjak a kérdés első felénél, hiszen a barlangvilágról ismert általában ez a Nemzeti Park, illetve az egész karszt. A történelem folyamán ez egy szoros egység volt, a úgynevezett Gödör-tornai karsztnak nevezték ezt a részt, ami most a tirolói határok óta szlovák karszt és aggteleki karszt. De ugyanakkor a táj jellege, illetve a geológiai jelleg ugyanaz maradt, tehát ilyen módon a világörökségi címet a szlovák karszt és az aggteleki karszt barlangjai közösen kapták meg. Tehát az a mintegy 1200 különböző üreget és barlangot számláló egység, az együttett világörökségi helyszín. És ez a leginkább ismertető látnivalónk, amit az egész világon éppen a világörökségi védettség miatt ismernek. Tehát ez a fő attrakció. Hogy ezen mi van még? Hát ugye az, hogy aggteleki barlang, ez mindenkinek a fejében benne van, hiszen osztálykulándásként legalább egyszer életében mindenki jár itt. És éppen ezért jó, hogy mondta, hogy Baradla barlangról van szó, hiszen az aggteleki barlang, az a Baradla barlang, az aggteleki szakasza, itt annak egy rövid szakasz, amit ugye legtöbben látogatnak. Viszont nagyon fontos általában, ami a természeti látnivalókat, illetve értéket is felülmúlja, és nagyon kevesen tudják, hogy aggteleki nemzeti park a gazdája a hucul törzstenyészetnek, ami nagyon különleges lófajta, és itt Jósafőn a Gergés lápán körülbelül 200 egyedet szállanak jelenleg, amelynek a célja egyrészt génmegőrzés, hiszen szeretnénk a ősi lófajtának az eredeti génjeit és a legjobb génjeit megőrizni. Másrészt pedig természetvédelmi szempont is, hogy minél kevesebb gépet engedjük a területre, ezért az ősi legeltetési formában ezek a huculok segítenek legeltetni, illetve lelegelni az adott területet, tehát ilyen módon a gépkezelésben is nagyon sokat segítenek.
Van például olyan védett növény, ami csak itt található meg?
Igen, nagyon sok olyan növény van, ami ezen a területen jellemző, viszont van olyan is, ami csak itt található, például a tornai vértő, ami ugye a karszton, ezért mondom, hogy a karszton nem magyar területen, igazából határon túl a tornai pár domb tövében van legnagyobb számban. De nagyon sok olyan növényzet van a környéken, ami máshol nem igazán jellemző, különböző gyapjúsások, amik például a kelemédi húsok környékén nagyon jellemzőek, illetve szibériai nőszirom, tavaszi hérics és hasonló növények, amelyek igazából védett területeken jellemzőek, és nálunk sok van belőlük.
Egyszer arra járhatnál, egyszer rám találhatnál, s akkor belém eshetnél, s rögtön el is vihetnél, vagy inkább ott maradhatnál, nálam bekuckózhatnál, simán átölelhetnél, s csak hallgatnál és kérdeznél. Egyszer megszoríthatnál, aztán megsimíthatnál, egyszer összehajthatnál, aztán szétbogozhatnál, egyszer megpörgethetnél, aztán le is fékeznél, egyszer be is zárhatnál, egyszer kiengedhetnél. Egyszer rám hajolhatnál, s akkor nagyon kívánnál, s én meg ott aztán átölelhetnél, s hagynám kiengeszteni. Egyszer megröpíthetnél, széllel szembe engednél, aztán szépen leszednél, magad mellé fektetnél, egyszer megdicsérhetnél, büszkén körbenézhetnél, s a végén összeszedhetnél, és egy bambit fizetnél. Egyszer megviccelhetnél, mintha nem is szeretnél, aztán átölelhetnél, ronda vicc volt, röhögjél, egyszer szét is kaphatnál, aztán összerakhatnál, egyszer zsebre vághatnál, egyszer kigombolhatnál. Egyszer zongorázhatnál, s hozzájárhatnál, egy-két dalt komponálnál, róla várakozhatnál, aztán elnémulhatnál, s kérdőrám pillanthatnál, egy kis tapsra várhatnál, mintha tényleg léteznél.
Tírádió. A Tírádió.
Szlovákiai résznek a gondozóival mennyire tartják a kapcsolatot, mennyire kell együtt dolgozniuk azon, hogy a Nemzeti Park, vagy mondjuk a barlangrendszer az fenntartható legyen, és hogy megőrizzük.
Abszolút együtt kell dolgoznunk, hiszen se az állatvilág, se a növényvilág nem ismer határokat, de igazából most már a turista sem, a látogató sem, hiszen nyitottak a határok, bárhol át lehet menni a határvonalon, igazából nem most muszáj most már adott ösvényen, vagy adott aszfaltos úton átmenni. Viszont érdekes módon a szlovák oldalon másfajta a védettségnek a szervezeti felosztása, hiszen ott nem csak egy nemzeti park vagyunk kapcsolatban, hanem a barlangok igazgatóságával is. Ez már úgy működik, hogy a szlovákiai barlangokat, azokat a szlovák barlang igazgatósága kezeli, a területet viszont a ottani nemzeti park, a szlovák nemzeti park. Tehát ilyen módon szét kell egy kicsit választani, most éppen melyik partnál vagyunk kapcsolatban, mert ami nálam természetesen egy egység, az nálam kettő. De ilyen módon azt mondom, hogy szinte heti, ha mi kapcsolatban vagyunk, különböző kutatások, bejutatások kapcsán, tehát nagyon jó kapcsolat.
Volt itt szó arról, hogy a világörökség része lett a barlangrendszer. Mivel jár ez, hogy most mi elmondhatjuk, hogy igen, az Aptelki Nemzeti Park a világörökség része lett?
Hát az első körben maga ez a világörökségi védettség, illetve ez a listán szereplő lét, ez meghatároz az, hogy aki a világban utazni szeret és érdeklődik a természet iránt, az alapvetően rátalál, rákeres arra, hogy egyetem Magyarország létezik, igen, a távoli világok számára is, hogy egy pici ország itt Közép-Európában, és az erdőben van egy aktelegi térség, ahol csodálatos barlangot talál, és nagyon sok visszajelzésük van arról, hogy tapasztalt barlangászok is esküsznek rá, hogy az egyik legszebb barlangvilág ezen a tájon található. Ez az egyik része. A másik viszont az, hogy a Hungarikum törvény meghatározta azt, hogy a magyarországi világőrségi helyszínek alapvetően hungarikumok is. Tehát ilyen módon a barlangjaink, a listán szereplő összes barlangok ilyen módon hungarikum is, és ilyen módon még nagyobb publicitást kap. Jelenleg inkább országon belül, hogy egyetlen ez a fogalap tudatosuljon, tehát nyilván ezen egy országmarketing dolgozik, hogy kifelé, nyugat, illetve külföld felé is igazából ezt tudjuk kommunikálni, hogy magyar specialitásokról van szó. Illetve egy dolgot szeretnék még kiemelni. Néhány évvel ezelőtt indult és tavaly futott fel ez a kérdés a nemzeti parkokban, hiszen minden nemzeti parkban, Magyarország 10 nemzeti parkjában mindenütt van olyan valami helyi termék vagy szolgáltatás, ami különlegesé, ami máshol nincs, vagy nem úgy működik. Ez a nemzeti parki termék védi egy témaköre, amelyet a Fölművelésügyi Minisztérium felvállalt, és ilyen módon minden nemzeti park kiírt pályázatokat, hogy helyi terméket, illetve szolgáltatásokat ilyen módon megpályáztasson, megmérjen, és legjobbaknak nemzeti parki termék védjegyet adományozzon, és ilyen módon ezt a marketing lehetőséget biztosít a helyi termelőknek, a kicsiknek, a különleges ízt képviselőknek, és ilyen módon tudnak piachoz jutni.
Mondta, hogy 100 000-es turista számról beszélünk, hogyha valaki eljön ide, akkor ugye a természeti értékek mellett nagyon sokan keresik a kulturális érdekességeket is. Milyen kulturális érdekességeket tekinthetünk itt meg a Nemzeti Park területén, vagy közvetlen környezetében?
Hát igazából az épített örökségnek egy nagyon gazdag világot talált ezen a vidéken, egészen Kassai, Rozsnóig felnyúlva a felvidék területeken. Hiszen ezen a viszonylag eldugott részen nagyon sok helyen, ugye a reformáció, amikor miután elterjedt és ketté vált a vallás, nagyon sok olyan templomunk van, ami egyedi erraktájra jellemző festetközetes mennyezettel bír. Nagyon sok olyan templomunk, illetve templomromunk is van, ami a római, pontosabban a románkori időszakból származik, illetve az Árpád korból. Kis emelnék egy ilyen létesítményt, ugye a pálosoknak volt itt egy kolostora, Martonyitól nem messze, ez a háromhegyi pálos kolostor. Ez jelenleg sajnos már rom, például a templom falai állnak, és a Nemzeti Park ennek a vagyonkezelője, tehát ilyen módon sikerült néhány évvel ezelőtt már a támfalakat, támasztó pilléreket megerősíteni, illetve tetőszerkezetet teljesen megújítani. Több száz éves fák nőttek ki a épületen belülről, és nyilván ez már pályázati pénzektől és egyebektől függ, hogy mikor tudjuk utána ezt még tovább építeni, hiszen van egy ilyen távlati cél. Ha sikerül az épület együttes helyrehozni, akkor talán ez lehetne egy kulturális központ is, egy koncerthelyszín, egy látogatóközpont netán. Habár településtől viszonylag távol található, de nagyon-nagyon csodálatos a környezete. De ugyanakkor, ha a kicsit tágabb környezetet nézzük, akkor nem messze éppen most a tavasz alatt állt át az Eterényi Kastélyszigetet, ami a régi Coburg kastélynak a nagyon szépen felújított új látogatóközpontja, illetve maga a bemutatóhely, mint kastély, nagyon sok turistát vonz. Mi mindenképpen javasoljuk a vendégeknek, hogy ha tehetik, menjenek át a felvidéki területre, hiszen már Pelsőctől az ottani románkori templomot megtekintve, de Rozsnó főterét, a Adrási kastélyt megtekintve, Betléren, illetve a Krasznahorkai vár jelenleg felújítás alatt áll, de bízunk benne, hogy néhány évvel belül az megint látogatható lesz. Ez mindenképpen olyan célpont, amit nem szabad senkinek kihagyni, aki nagy távolságról erre a vidékre elvetődik, és szeretné megismerni a környéknek a látványosságait.
Ahogy jöttem idefelé, Aktaláknál találkoztam egy iskolás csoporttal, éppen túráztak, és ön is említette, hogy azért legalább egyszer eljön ide az ember, amikor kisiskolás és ilyen általános iskolai ilyen osztálykirándulás van. A turistáknak a számát mennyire teszik ki ezek a gyerekcsoportok? Tehát inkább az a jellemző, hogy gyerekcsoportok jönnek ide, vagy a felnőttek is legalább ugyanannyira érdeklődnek ez iránt?
Én azt mondom, hogy ez idővel változik. Tehát egy-két évtizeddel ezelőtt inkább az volt jellemző tömeg szempontjából, hogy nagyon sok vállalat, TS, gyár, brigád, stb. Nagy buszokkal jöttek, és tényleg tömegesen több százezer ember fordult meg. Elsősorban Ballagot megtekinteni. Viszont idővel ezek a szervezetek így megszűntek, inkább az egyének, illetve a családok vették hát a látogatóknak a szerepét a nagy számban. Az osztálykirándulások, illetve a gyerekcsoportok inkább kampányszerűen a tanév végén, illetve az új tanév az elején látogatnak bennünket, de százalékos arányban igazából 5-10% közé tehető nagyjából ezeknek a csoportnak így a száma, a teljes látogató számhoz tekintve. Ami még fontos, hogy mivel világörökségi helyszín, ezért távol vidékekről is eljönnek, de többnyire egyénileg. Tehát Brazíliából, Japánból, Kanadából sok vendégünk van, de arányát tekintve nyilván ezek a 100 000-hez képest néhány száz, néhány ezer látogató tesznek csak ki.
Jó hallani, hogy ilyen messziről is ide eljönnek. Gratulálok hozzá.
Köszönjük.
Nagyon nehéz megmozgatni manapság az embereket, mindenki ül a tévé előtt. Milyen programokkal próbálják meg kicsalogatni ide az embereket?
Habár saját kulturális programot már nem végzünk olyan sokat, mint korábban, viszont minden lehetőséget megadunk a helyi kezdeményezéseknek, és például a híres és népszerű ballagi koncertjeink olyan módon vannak szervezve, egy részét mi magunk vállaljuk fel, és a komplet szervezést mi intézzük, viszont lehetőséget biztosítunk bárki számára, hogy a helyet kibérelje, és megfelelő garanciák és felelősségvállalás mellett szervezhetek itt koncerteket, meg előadásokat, színházi darabokat, előadhatnak bármi egyebet. Lényeges az, hogy egy bizonyos színvonalat nyilván el kell érnie annak a műsornak, tehát azért az aktérek nemzeti parknak, illetve a Barabba Ballon nem szeretnénk senkivel a hírnevét bármi módon csorbítani.
Azért szoktak próbálkozni olyan színvonalon aluli dolgokkal.
Előfordul, de mivel mondom, ennek van egy bérleti díja, és igazából mivel nagyobb közönséget szeretnének várni, de nem az a tömegközönséget, aki mondjuk nem odavaló. Ilyen módon mindig sikerül megtalálni azt a határt, hogy színvonalos műsor legyen, és a befogadó képesség határai belül kényelmesen, biztonságosan tudják megtekinteni a programokat. Tehát ez egy fő látványosság, illetve még itt említeném meg, hogy nem csak egy rendezvényszervező cég, vagy egy koncertszervező, vagy egy művész hoz ide programokat, hanem nagyon észszerűek a barlangi esküvőink. Néha nagyon nehéz találni egyáltalán szabad időpontot, ha egy ifjú pár is szeretné összekötni az életét, hiszen nagyon népszerűek ezek a lenti. Két helyszínen is van a Baradnában ilyen lehetőség, hogy itt esküdjenek. Tehát évente akár 20-30 esküvőt is el tudunk látni.
Ezt egyébként mindenkinek ajánlom. Én egyszer egy nyári esküvőn voltam, és hát felütülés volt bemenni a barlangba, és tényleg gyönyörű a helyszín. Mondd, hogy kevesebb kulturális programot szerveznek már, mint régen. Miért van ez? Nincs rá úgy befogadó, vagy egyszerűen nincs rá kapacitásuk?
Mindkettő. Az, hogy nincs rá kapacitásunk, nyilván a Nemzeti Parknak nem kell mindent felvállalni, ha bár lenne foglalkoztató például a térségben, tehát ilyen módon az, hogy kulturális programokat szervezzen tömegesen, ez nyilván nem fér bele az alap feladatokba. A másik feladat az, hogy bemutassuk a látványosságainkat, tehát ilyen módon van egy marketing célja is annak, hogy a Baradnában egy koncertre jönnek az emberek, később talán eljönnek után megnézni a speciális túráinkat is. És a harmadik pedig a pénzügyi vonal, tehát nyilván saját büdzséből ez nagyon nehéz megvalósítani, hogy tömegesen itt ilyen rendezvényeket tudjunk szervezni. A pályázati lehetőség viszont beszűkült, tehát ilyen módon inkább kooperálni próbálunk egyéb rendezvényszervezőkkel, hogy meg tudjuk valósítani ezeket a programokat.
A Nemzeti Park egyébként állami támogatásból tartja fent magát, vagy a turizmusból, a fakitermelésből esetleg? Tehát, hogy miből van nagyobb pénzösszeg? Mennyire támogatja ezt a parkot az állam?
Mivel mi a minisztérium alá rendelt intézmény, illetve igazgatóság vagyunk, ezért nyilván az a költségvetés nagyobb részét az állam támogatja, tehát ez egy normatív költségvetés, de be nyilván beleszámítják a tervezett bevételeket, turisztikai bevételeket, és amit említette valóban a fakitermelésből származó egyéb bevételt is ilyen módon a költségvetésébe felhasználjuk.
A segítő hangja. T-Rádió. A te hangod.
Mi lesz a következő program, amire esetleg ellátogathatnak a hallgatók?
Sok kicsi program van, amit ajánlok egyénieknek, csak egyiket kiemelni. Van a családi napjaink, ilyen kézműves foglalkozások a 2-3-4 gyerekkel, egy-egy család nagyon jól fogja magát érezni. Illetve baráti társaságnak szervezünk például naplementés, kis kirándulásokat a parodat tetőre, kis pesgőzéssel, tehát nagyon-nagyon aranyos, kedves egész szezonban lévő programok. Ugyanakkor, ami a legnagyobb láthatószámot vonzó és legérdekesebb rendezvényünk, amit már idén 6. alkalommal rendezünk meg, ez a 6. Jósafői Hudzó Lovasnapok, illetve ehhez kapcsolódik egy másik rendezvény, a Magyar Patkolókovácsok Egyesületének a részvételével és szervezésével Patkolókovács nemzetközi versenyt is szervezünk, ami egy nagyon látványos rendezvény, és ilyen módon Jósafőr augusztus végén erre a hétvégére gyakorlatilag teljesen megtelnek a szállások, és nagyon sok látogató eljön, megnézi, a belépés ingyenes, ez nagyon lényeges, hogy bárki mindenféle úgymond helyi költség nélkül ezeket meg tudja tenni, részt tud venni. Ingyenes koncertjeink vannak rendezvény során. Tehát erre mindenképpen ezért is számítunk, hogy sokan el fognak jönni. Ez augusztus 22-24-e között lesz Jósafőn a lovaspályán, illetve a Parungi udvarán a kulturális programokat lehet majd meghallgatni és megtekinteni.
És milyen lovas bemutatók lesznek például, hogyha már lovasnapok, gondolom inkább ezen lesz a hangsúly.
Így van, és mert erre látérnek, azért néhány dolgot elmondanék, hogy a hucolló maga az egy nagyon különleges fajta, hiszen talán a név egyeseknek ismerős, a ruszin szláv népnek van egy ilyen ága, ami a hucul, és ez jelenleg egy kb. 20-25 ezres még létező nép, a Kárpátalja, Máramarosziget környékén élnek, és az ő lovaik voltak ezek a huculok, és miután ez egy viszonylag a hegyvidéken másoktól leszigetelten élő nép, ezért a lovak megőrizték nagyjából az eredeti génállományukat, és mivel viszonylag zord körülmények között hegyvidéken éltek, ezért ilyen formán, ezek a lovak, egyébként viszont a törpe lovakról, tehát alacsony mokány lovakról beszélünk, ezek megőrizték azt a képességet, hogy hegyvidékek kövek között málhával, lovaskocsival, bármivel nagyon biztonsággal tudnak mozogni, és nagyon-nagyon munkabírásuk, és nagyon engedelmesek, szelíd, jószágokról van szó. Tehát a hucul lovaknak a népszerűsítésére is rendezünk ezt a lovasnapok rendezvény sorozatot, és itt megint csak azt kell mondjam, hogy nem egy olyan típusú versenyre kell gondolni, ahol nagy vágtákkal, mint az ügetőn gyakorlatilag nagyon látványos versenyről van szó, hanem igazából a fajtának egy megméretetése, ez úgy is írják, hogy huculösvény, mivel ezek a lovak Szlovákiában, Lengyelországban, részben Erdélyben és Magyarországon találhatók meg alapvetően, tehát Kelet-Közép-Európában, ezért ennek a szakmai hátterét felvállalta a Krakói Egyetem, és 15 évvel ezelőtt kidolgoztak egy olyan programot, ami kifejezetten ennek a lónak a úgymond mérését teszi lehetővé, tehát hogy milyen képességeik vannak. És ez az ösvény, ez egy olyan pálya, ami modellezi az eredeti természeti helyüket, ahol ők ugye szocializáltak, hogy így mondjam. Tehát mesterségesen kiépítenek egy olyan pályát, amiben vannak mindenféle akadályok, pallók, fertepallók, vízparti, patak mederben lévő szakaszok, akadálypályák, stb. És amilyen módon ezeket a pályákat tudja teljesíteni a lovak, ez alapján lehet mérni, hogy mi az ő képesség, amit mi megőrizték az eredeti állományból. És ezeknek a bemutatása történik, de ez is olyan módon, hogy itt nem profi lovasokról van szó, hanem van a kategóriák gyerekeknek, tehát gyereklovasoknak, fiatal lovaknak, akik még igazából a betanítás fázisában vannak, vannak a szeniorok, a kifejezetten az idős 60-70 éves lovasoknak is egy adott versenye, illetve nyilván van egy sportkategória, ahol viszont a profik lépnek színre. Magam a rendezvénye mindenképpen nemzetközi a résztvétel, tehát magyar, lengyel, osztrák, néha cseh, szlovák részvevők is megjelennek. Illetve nyilván, ami látványos, hogy fogott hajtó verseny is van, ahol viszont akadálypályák között kell gyakorlatilag lovaskocsival, maratonkocsival közlekedni, ott viszont nagyon nagy sebességgel, kettes, négyes fogatok is van, igazából az már inkább a látvány, mint az amatőr lovaglónak a mérését, illetve a bepletását jelenti.
Jól tudom, elég maga csak ezek a lovak természetüket tekintve. Fiatal lovast, aki még akkor tanult meg mondjuk lovagolni, előtte 3 héttel azért meg tudja túráztatni eléggé ez a pici ló.
Meg tudja, viszont éppen ezért vannak a szakembereik, hogy mindenkinek a saját képességei és tudásszintjéhez való lovat adjanak, hiszen a saját példámmal a kisányod is adott az egyik ló a hátáról, és ő is akkor kapott egy másik lovaskát, és akkor az ott tanult. Tehát ilyen módon, én azt mondom, hogy átlagon felüli a munkabírása és az engedelmesége ennek a lónak, de nyilván a saját szintjén kell mindjárt kezelni, és ők is egy folyamaton mennek át, hiszen tudjuk, hogy több mint 200 ló van kint a Gergéslápán, és ebből talán 20-30-at használunk egyszerre turisztikai célra. Nyilván a vadon élőket azokat később be kell nincsen tanítani, úgymond be kell törni, persze, hogy nyilván nem a drasztikus idomításra gondolunk, hanem arra, hogy egy embert szokjanak, parancsszavakat megtennek ilyen formán lehetőséget használni. Tehát azt mondom, hogy a hucul az teljesen kezes és jól használható lófajta.
Vannak ilyen lovas tereptúrák is, igaz? Tehát erre lehet jelentkezni.
Így van, ez teljesen igénytől függ, igazából több napos hosszú túrákat is tudunk szervezni lovakkal, természetvédelmi őr kíséretével, tehát bármit meg tudunk szervezni. Illetve ha már ez szóba került, megemlíteném, hogy ezen közép-európai lófajtáról van szó. Tavaly szerveztünk egy több mint 500 km-es lovas túrát, Aktelektől Gladisovic Lengyelországig, és ezt néhány tucat lovas tette meg 3 hét alatt, és ez nagyon kalandos nomád túra volt, de mindenki tudta teljesíteni. Lovak is és a hajtóik is, tehát ilyen módon azt mondom, hogy egészen extrém módon is bemutatják a képességet ezek a lovacskák.
Térjünk vissza egy kicsit erre a lovas fesztiválra. Mit kell tudni erről a patkolókovács versenyről? Kik jelentkezzenek erre, azok, akik profik, vagy esetleg ilyen kis kezdő szinten is pályázhatnak arra, hogy most itt megnyerik itt a fődíjat?
Először is a feltételekről. Tehát alapvetően ez már nem egy amatőr verseny, ha bár van a kezdőkovácsok is, azt mondom, hogy mivel ez egy egyesület fogja össze, a Magyar Patkolókovácsok Egyesülete, ez itt már levajontak vannak, akik már nagyon sokat teljesítettek, és igazából mivel itt csak mondjuk egy vagy másfél tucat ember fogja egyszerre kovácsolni, ezért a lehető leggyorsabbak, a legprofibbak, legügyesebbek tudnak csak részt venni. Tehát azt mondom, hogy a kezdők nem érdemes, hogy jelentkezzenek, mert nem lesz sikerélményük. Egyébként nagyon-nagyon látványos maga a rendezvény, hiszen egyben felállított kis kemencéken egy adott vasdarabból az első fázisot egészen a felpatkolásig mindent ők végeznek. Ez a szakmai része, és mindez időre történik, nyilván hibapontokkal, hogy milyen módon és milyen hibákkal dolgoznak, ezt a közé zsűri fogja pontozni. Illetve mivel sok látogatót van, mindenképpen egy kis játékot is bele szoktunk vinni ebben a dologban. Például van egy ilyen feladatuk, hogy kapnak egy darab vasat, és ezt úgy kell megmunkálni, hogy ki tudjanak bontani egy üvegbort. Tehát valami módon egy dugóhúzót kell abból a nyers vasból kovácsolni, illetve maga a patkó készítés egy olyan fázis, amikor az első fázis az utolsóig igazából abban az 56 fokos hőségben kell helytelni. Tehát igazából ezt kívülről nézve nagyon látványos, nagyon szép nézni, de igazából az ember próbál és nagyon kemény foglalkozás. A díjakat tekintve igazából a szponzoraink ajánlották különböző díjakat, nyilvánvaló sereregen kívül különböző utazásokat és egyéb tárgyi eszközöket a patkoló kovács műhelyhez alkalmas eszközöknek a megvásárlása szükséges, akár pénzutalom is lehet, egy eszköz felajánlás, tehát ilyen módon nekik szakmában vágó a nyeremény is.
Ilyen lépéseket terveznek még mondjuk a turizmus fellendítésének érdekében, bár hát azért elég jól áll, hogyha 100 000-es nagyságrendről beszélhetünk. Vannak esetleg jövőbeni tervek, amelyeket szeretnének megvalósítani?
Hát ezen dolgozunk folyamatosan. Sajnos az idő picit most ellenünk dolgozik, hiszen az a 2009-ben kezdődő válság nagyon érzette hatását, hiszen az ugye mondjuk árak dupájára emelkedtek azóta. És mivel viszonylag távol vagyunk az ország központjától, ezért igazából egyre nehezebben tudnak családok kimozdulni, hiszen az üzemi költséget ezt ki kell termelni, illetve meg kell a feladatokat teremteni. Próbálkozunk mindenképpen azzal, hogy az árakat csökkentjük érdekes módon, tehát a belépőnek lefelé visszük, hogy ez még vonzóbb legyen. Amit ön is említett, nagyon sok akcióval várjuk különböző jeles naphoz, vagy adott hónaphoz mérten 10-20-30%-os kedvezményeket szoktunk biztosítani. Illetve hát ez megint csak pályázat függés, ugye tudjuk, hogy most indul be a 2014-2020-as uniós pályázati ciklus. 5 nagy projektet próbálunk, pontosabban ezekből legalább egyet átvinni, amik nyilván egy milliárdos kategóriájú pályázatok. Egy adott területnek a komplex és nagy arányú fejlesztését szeretnénk elérni, de ez teljesen tudom függetlenül, ennek a pénzügyi háttere függetlenül fog megvalósulni, hogyha megvalósul. Ebben nagyon bízunk.
Így messze vagyunk a centrumtól, de azért a hallgatóknak mondanám, hogy Budapestről a stadionok buszmegállóból indul egy busz egyébként minden nap, reggel 4:45-kor, és az olyan 11 körül van itt.
Talán. Igen, 11:15-kor, tehát 4:12-kor.
4:12 körül itt van, és ez ugyanúgy megy vissza a délután. Ön mit ajánlhatja mondjuk valakinek csak egy szombat-vasárnapi napja van, mit nézzenek meg, mi az, amit nem szabad kihagyni?
Hát ebben nagyon sok minden belefér. De amit említett, hogy ez a budapesti járat, ez mindennap jön. De azt mondom, hogy ha valakinek netán esetleg kedvezményes van buszra, még akkor is érdemes eljönni, hogy eljön reggel a buszra, egy ballagtulat mellett is délután vissza is tud menni, hiszen az ideje engedi és nem nagy költség a buszköltség, akkor ezt meg tudja tenni. Ha viszont rászán egy egész hétvégét, akkor alapvetően nyilván a ballagtulat most emelném ki. Feltétlenül látnia kell a Baradla-Barna valamelyik szakaszát. Attól függ, hogy mennyire érdeklődik a ballagvilág iránt, hogy mennyire vállal fel esetleg egy extrémebb túrákat is. Az egy-két órás túra az minden nap indul, illetve indul 5 órás hosszú túra is akkletiós a fél ballag főágában, ami azért nagyon jó túratípus, mert ugyan hosszú, ez 5 óra 7 kilométer, ugyanakkor bárki, aki elmúlt 10 éves és normál kondícióval rendelkezik, meg tudja tenni. Ez egy kényelmes hét a barlangban, nincsenek extrém akadályok. A középső képtetlen részen lámpák a világít kézi lámpával, de alapvetően nem nehéz túra, de ezeket mindenképpen ajánlom. És ha még van kedve barlangtúrázni, akkor ezen kívül feltétlenül ajánlom, hogy a Rákóczi barlangot tekintse meg Bódva Rákó mellett, hiszen jellegében olyan szinten eltér a Baradlától, ez egy függőleges barlang, egészen más képzőmények vannak, ami feltétlenül ajánlok mindenkinek, hogy tekintse meg. Tehát kétfajta barlangtúrát mindenképpen. Persze nyilván, hogyha valaki konkrétan barlangi, meg geológiai érdeklődésű, tudunk ajánlani sokkal extrémebb túrákat is a Béke, Kossuth és a Netolt barlangokban, ahol viszont már jó kondíció kell, erős mászókészség, tehát ott már igazából vízben gázolnak, néha kötélhátcsós, feszített botkötélen haladás is előfordul, de ezek már úgymond az ínyeceknek szólók. És ezen kívül feltétlenül a lovainkat azt ajánlom, hogy nézze meg, legalább nézze meg, és ha teheti, akkor vagy üljön fel a hátára, ha legalább minimális szinten tud lovagolni, vagy ha nem, akkor egy falusítat legalább tegyen meg fogaton, ez mindenképpen jó ötlet, illetve ha télen jár és hó van, akkor ezt száron is megteheti, húcolós száron, ami egy nagyon különleges élmény, és ezen kívül pedig azokat a programokat javasoljuk, amik általában kulturális turizmushoz tartozóak, tehát mindenképpen a művészetek magtára tekintsen meg Bodvaszilason, ez egy természetművészeti kiállítás. Környékbeli templomainkat mindenképpen javasoljuk. Ha szeretik a természetben az egyéni barangolást, akkor a tanúsvényeinket, hiszen nagyon sok tanúsvényünk van, kifejezetten egy-egy tematika alapján mutatja be természeti látnivalókat. Illetve mivel egy Jósafőn vagyunk, amivel kezdtük a beszélgetést, ezt úgy is hívják, hogy a források és patakok völgye, hiszen 4 forrás vize folyik össze. Igazából, ha valaki kikapcsolódni vágyik egy budapesti vagy egy nagyvárosi életmódból egy hétvégére, egyszerűen a pajtasor mellett leül egy padra a vízpart mellett, és akár csak olvasgat, vagy nézelődik egy-két órás programként, az is jó, mert igazából ide kikapcsoló, nagyon csendes, nagyon szép, madártalos kikapcsolódást ígér.
Ha valaki esetleg úgy dönt, hogy ide látogat, akkor mi a szállás lehetőségei annak? Hol érdemes megszállni? Hol a legszebb mondjuk a táj?
Ez nehéz kérdés, hiszen éppen azért, mert egy turisztikai központ, ez a karsztvidék, mindenféle kategória szállásunk van, mondjuk az 5 csillagos szállatát nyilván nem tudom, sajnos ajánlatok nincsen, viszont kempingeink vannak, nagyon sok magánszállás van különböző kategóriában, illetve szállatok is rendelkezésre állnak, hogy azt mondom, hogy az év szinte minden szakában talál az ember egy szállás lehetőséget, pénztárcájának megfelelően gyakorlatilag, de megfizethető árakon. Az, hogy helyileg hol, hát kinek mi a szívügye. Van, aki visszajár és egy adott helyhez ragaszkodik. Van, aki egy kis helyi faluba szeretne egy pici kis panziót, egy pici kis magánházat kivenni. Mindegyikre van lehetőség.
De ez az igazság, hogy kifagytam a kérdésekből. Nagyon szépen köszönöm Bacsó Zsoltnak, hogy velem tartott ezen a mai délutánon, ezen a gyönyörű településen, és köszönöm szépen a hallgatóknak, hogy velünk tartottak, és hogy minket hallgattak. Én azt ajánlom mindenkinek, hogy ha teheti, akkor utazzon el ide, hogyha pedig erre nincs lehetősége, akkor legalább a Szabó Ervin könyvtárban nézze meg a könyvet, vagy látogasson el az Aggteleki Nemzeti Park honlapjára, amelyet a www.ant.hu oldalon találhatnak meg, és tartsanak velünk legközelebb is.
T-Rádió. Barát a bajban.